bele az üzenetbe. Lehet, hogy sokkolóan fog hangzani. Nem az üzenet, az biztos. De az, amit most mondok. Tévedtem dolgokban. Lehet, hogy ez furcsa hangzik nektek. Nem gondoltátok, igaz? Én tévedtem. Én sose gondoltam volna. De igazából mindannyian tévedtünk dolgokban, nem? Tehát emlékszünk arra, hogy vannak dolgok az életünk során, amikben tévedtünk. És nem azért, mert tévedni akartunk. Tehát sosem az ember sosem úgy téved, hogy ez a szándéka. Hanem azért, mert nem volt megfelelő mennyiségű információnk a dolgokról. Nem volt ismeretünk róla. Tudod, és ezért sokszor ilyen elhamarkodott döntéseket hoztunk területeken az életünkben. Elhamarkodott ítéletek másokról. Láttam 5 percet az életéből, és na, most már meg is van a véleményem arról az emberről, de nem láttam a 23 óra 55 percét. Láttam azt, hogy leüvöltötte a gyereke haját, de azt nem láttam, amikor otthon sírva imádkozik a gyerekért. És azért, hogy egyre jobb és jobb anya legyen, vagy apa legyen. És én meg az üvöltözés alapján ítélem meg. Tehát sokszor tévedünk, téves ítéleteket hozunk emberekről, helyzetekről, mert nincs meg a megfelelő információnk. És én is így voltam ezzel, sok mindenen, sok minden területen, de most konkrétan a szex területén például. Én tehát nagyon meg voltam tévedve egy jó darabig, mert hát azon a területen, hogy hogy jön a gyerek, hogy fogan meg a gyerek. Mert komolyan azt hittem, hogy a nyelves csóktól. Elég sokáig. Tehát ilyen kis naív fiúcska voltam, és hallottam valakiről, aki komolyan azt hitte, hogy attól fogan meg az asszony, a nő, hogyha lepisili a férfi. Hogy gondolta ezt? És amikor meglátta, hogy a rokonságban ikrek születik, az úristen, kétszer kellett lepisili. Mi ebben a jó? Tudod, még mondanak is valamit, hogy ez valami jó, az a szex, meg mit tudom én. Na mindegy, tehát, hogy nekem senki nem mesélt róla. Senki nem beszélt róla. Szerintem a szüleim nem beszéltek róla. Vagy amikor szerettek volna, akkor már késő volt. Megvilágosodtam. De tényleg, tehát van, aki kívánja azt, hogy beszélnek róla. De én azt mondom, hogy beszélnünk kell a gyerekeknek róla, a gyerekeinknek. Fontos, hogy tőlünk halljanak először. Bár lehet, hogy ők meg, miután beszélti vele, ők meg azt kívánják, hogy bárcsak ne beszélt volna róla. De az a helyzet, hogy a gyülekezetben sem igazán beszélnek erről. És ez baj. Ez baj. Valószínű azért, mert nem nagyon csinálták, vagy én nem tudom. Tehát fogalmam sincs, hogy miért nem beszélnek róla, vagy miért szégyellik. Én a szexel 5. koromban találkoztam pornóújság formájában az iskolai WC-be. Egy osztálytársam mutatta meg, majdnem dobtam egy hátast. Aztán az osztály kirándulásunkon a 2-szer bukott osztálytársam nyilvános bokorban lévő maszturbálása által. És most én szókimondó vagyok ezzel, mert megvan, hogy miért. Mert én így lettem felvilágosítva. És ez hihetetlen nyomokat hagyott az életemben, és káros nyomokat hagyott az életemben. Úgyhogy azt mondhatom, hogy tehát amiről senki nem beszélt, arról a felsős fiúk beszéltek nekünk, és felsős koromban tudtam meg. Úgyhogy a szexről alkotott filozófiám, vagy azt mondom, hogy a teológiám, az ilyen 12-13-14 éves fiúk által van megalapozva. Tehát innen szedtem össze az én gondolkodásomat a szexualitásról. És ez nagyon gáz. Nagyon gáz. Mert pont ezért jó néhány szexuális bűnbe belekeveredtem már 12 éves koromtól kezdve. És nem vagyok rá büszke egyáltalán. Benyeltem azt a hazugságot, amit a világ mond, hogy élj a pillanatnak. De azt senki nem mondta, hogy ezek a pillanatok ezek emlékké fognak válni, és életem végéig kísérteni fognak. Oké? Mert ezt mondják, hogy élj a pillanatnak. De azok emlékek lesznek, amit meg nem tudunk kitörölni. Ja. Arcok, érzések, megtapasztalások, csalódások, hatalmas nagy sebek. Úgyhogy mai napig bánom ezeket a dolgokat, amiket így tettem fiatalon. Úgyhogy nekem senki nem mondja azt, hogy a pillanatnak élni az egyetlen módja az életnek, nem. Tehát ezek rossz döntések voltak az én életemben legalábbis. És én úgy gondolkodtam, hogy a nők használati tárgyak, és az élvezetemnek a csillapítására, a szükségeim betöltésére valók. Így gondolkodtam fiatalon a nőkről, a lányokról. Elmentünk bulizni, és ahogy bántunk velük, és ahogy néztük, és ahogy vadásztunk. Tehát ez volt, én így láttam. Aztán 21 évesen odaadtam az életemet Jézus kezébe, és ő teljesen megtisztított, és teljesen újjáteremtette, hogy erről az elmúlt hetekben is beszéltünk. És ez fantasztikus volt, de azt vettem észre, hogy annak ellenére, hogy ez megtörténik, még mindig bűnözni akarok belül. Még mindig ott van ez bent. Tehát nem múlt el nyomtalanul. És nagy hazugság, amit állítanak a kereszténységből, hogy hogyha amint keresztény leszel, már nem akarsz bűnözni. Ja, persze. Akkor én a pokolba megyek. Ha ez alapján mérjük a dolgot. Tehát hogy mikor találkozol Jézussal, akkor többé már nem akarsz szexuálisan bűnözni. Hülyeség. Tehát arra jöttem rá, hogy a kereszténység az több, mint egy ima, vagy egy megtérő ima. Meg több, mint az, hogy imádkozom egyet, és akkor mehetek a mennybe. És akkor készen van a kereszténységem, és akkor dörzsöltem a tenyerem. Na, meg vagyunk. Tehát én a szükségeset megtettem. Nem. A kereszténység arról is szól, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtesszük, azért, hogy lépésről lépésre járjunk Jézussal. Nem csak, hogy átléptem a halálból az életbe, hanem, hogy lépésről lépésre járjak ő vele. És ez egy nagy szabadság igazából. Ez egy olyan járás egyébként, ami nem egy sziklaszilárd előre rohanás. Hanem a Jézussal való járás az sokszor olyan, hogy egy lépés előre, egy lépés hátra. Két lépés előre, egy lépés hátra. Vagy lehet, hogy többet léptem hátra, mint előre, de hogy ha megnézem a nagy távot, akkor haladtam előre. Haladtam előre. És ilyen ez Jézussal járni. És aztán olvastam a Bibliát, és találkoztam egy kulcsverssel, és ez egyik kulcsversem számomra. Rájöttem arra, hogy a Bibliában Istennek mindenről van véleménye. Ugye vannak ilyenek a gyülekezetben, és mindenről megvan a véleményük. De tényleg, tehát ha olvasod a Bibliát, látod, hogy Istennek van véleménye a pénzről, a munkáról, a karrierről, a barátságról, a házasságról, az egyedülállóságról, tehát mindenről. És két olyan vers van, ami nagyon-nagyon-nagyon szilárdan megalapozza az én hozzáállásomat ahhoz, hogy Isten mit mond a Bibliában, és az ő véleménye számomra mit jelent. És itt van fönt, az Ézsaiás 55, 8. 55. fejezete, 8. és 9. vers, azt mondja, mert az én gondolataim, nem a ti gondolataitok. Ez már jó kezdődik. Útjaitok sem az én útjaim, mondja az örökkévaló. Oké, tehát ez nagyon fontos, mert mindannyiunknak megvannak az útjaink. Mindannyiunknak megvannak a gondolataink. De. Oké, tehát például a szexről. Megvannak a gondolataink, megvannak az útjaink a szexről, és mondjuk is, én azt gondolom erről, hogy nekem az a véleményem, hogy tötterö. De, aztán így folytatja a 9. versben, amennyivel az ég magasabb a földnél, nagyon, sokkal, annyival magasabbak útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál. Tehát, lehet megvan a véleményem, lehet megvan az utam, lehet megvan a gondolatom, de, azt mondja Isten, hogy az enyém az, és ezt mondjuk mi, de Isten azt mondja, hogy az enyém az sokkal nagyobb. Az enyém az sokkal jobb. Sokkal jobb. Oké? És azt mondja Isten, hogy én ezt el akarom nektek mondani. Úgyhogy Krisztus követőként én arra jutottam, hogy ahogy én gondolkodtam, azok az én gondolataim és utaim voltak. Viszont mondtam Istennek, hogy te vagy az Úr, te vagy Jézus, te vagy az én megváltom, úgyhogy taníts engem. Taníts. Én alá akarom vetni a gondolataimat, alá akarom vetni az utaimat, az életemet neked. Mert a tiéd sokkal magasabb, sokkal nagyobb és sokkal jobb, mint az enyém. Úgyhogy taníts, Uram, a te utadra. Taníts engem a te gondolkodásodra. Mert ez sokkal jobb lesz. Én téged akarlak követni életem végéig. És ez volt a szívemben. Úgyhogy ez igaz a szex területére is. Minden területre, minden területen az életemben, de a szex területén is. Ez nem könnyű, de nem is lesz könnyű. És semmi nem könnyű. Mert ami itt könnyű, az meg itt nagyon nehéz lesz. Sőt, sokkal nehezebb. Ugye, egy pillanatból emlék lesz. És ez sokkal nehezebb lesz. Ja, úgyhogy nyilván ez a terület főleg addig volt nagyon nehéz, amíg egyedülálló voltam. De természetesen, tehát ahogy az ember friss házasként henceg a nagyképű tinédzsereknek, hogy mit arcoskodtok nekem, akkor én akkor szexelek, amikor csak akarok, ti meg nem. Tudod, az asszony a háttérben. Aha. Persze. Na, úgyhogy a kereszténység amúgy kétféle módon viszonyul ehhez a témához. Az egyik az, hogy hallgatunk felőle. Nem beszélünk róla, nem érdekes. Majd a biológia könyv elintézi, hogy mit tudom én. Tehát még a szót is nehezen merjük kimondani. Oké, tehát az egyik megjegyzés itt a Facebookon a kép alatt, olyas valaki tört, aki nem a gyülekezetünkben jár, de valami ilyesmit, hogy éljenek a tabu döntögetők. Mert tényleg ez a gondolkodás, hogy ez tabu. Tabu téma, vagy nem beszélünk róla, vagy nem Isten tisztelet, hanem valami szemináriumot tartunk, és akkor majd azon beszélünk erről, de nem. Tehát beszélünk el róla. Itt. Ja. Ja. Fontos. Tehát az egyetlen gondolat, amit egyébként a kereszténység hajlamos, és ezt látom fiatal házasoknál a gyülekezetben, hogy na, ahol nem tanítanak róla, vagy félnek róla beszélni, hogy a szex az mocskos, csúnya és undorító, és tartogasd arra a nőre, akit egy életeden keresztül szeretni fogsz majd. Tudod, tehát, hogy mocskos, csúnya és undorító, úgyhogy tartogasd ezt a mocskos, csúnya, undorító dolgot annak, akit szeretsz életed végéig. Tehát idiótaság. Aztán a másik hozzáállásunk kereszténységben az, hogy üvöltözünk, miatta, tehát nem beszélünk róla, de ha a következménye beüt valahol, mondjuk egy tini lány terhes lesz, akkor megy az üvöltözés. Megy az ítélkezés, vagy ha mit tudom én, valakinek viszonya lesz valakivel. Akkor tudod, házasságtörés, vagy paráznaság van. Úgy kiderül, hogy mondjuk valaki az azonos neműekhez vonzódik. Tehát tudod, akkor megy az üvöltözés. Ez bűn, így bűn, úgy bűn, amúgy bűn, szégyelje magát, tötterötötterötötter, és ez a hozzáállás. És lehet, hogy azt mondod, hogy de való, hát szükség van az igazságra, nem? Hogy hallják. Persze, igen. Lehet, hogy kell az igazság, igen. De beszélgetésen keresztül, nem károsztatáson keresztül. Ja. Úgyhogy én az igazság híve vagyok, tudjátok, jó? De sajnos a gyülekezet, a keresztény egyház pont ezért szigetelődött el az emberektől, a mai emberektől, mert csúnyán bánik velük. Úgy bánik velük, mint hogyha ők keresztények lennének, és közben épp olyanok, mint mi. Bűnös emberek. Csak mi meg vagyunk váltva, ők még nem. Úgyhogy üvöltözni bűnök miatt, ez képmutatás. Azzal azt mondom, hogy én magasabb rendű vagyok, mint te. Vagy én sokkal jobb vagyok, mint te. Vagy én sokkal Isten szerint való vagyok, mint te. Ez az üzenete a képmutatásnak. És közben istentelenebb az a személy, a képmutató, mint az a személy, akit éppen megítél. Szeretek erről beszélni. Na, úgyhogy ha az a gondolatod, hogy mi a fenének kell erről a szex témára 4 hétig beszélni, akkor elmondom miért. Azért, mert a szex Isten találmánya. Jó reggelt kívánok! A szex Isten találmánya. Isten találta ki. És ez nem úgy történt, hogy Isten hűvös alkonyatkor ment az Édenkertben, és rajta kapta Ádámot és Évát, hogy éppen. Jaj, mit csinálnak? És akkor így lett a szex. Nem. Isten alkotta meg. Isten találmánya volt. Ez az ő alkotása. Ő találta ki. És ez tök jó. Ez tök jó. Ha eddig úgy gondoltad, hogy nincs miért imádnod Istent, most adtam egy jó okot, hogy miért imád. Oké, tehát egy jó dolgot alkotott. Egy jó dolgot, nyomósok. Oké, tehát 1 Mózes 4.1, nézzünk meg egy verset. Ádám a feleségével, Évával hált. Hált. Ezt már annyira nem használják ezt a szót. Szexuális életet élt. Oké? De ez a hált, ez egy sokkal finomabb kifejezés. Egyébként ez egy jó memorizálni való vers, tehát reggel felkelsz, olvasod. 4. fejezet, 1. versének, 1. része. Ádám feleségével, Évával hált. És már megtanult egy igeverset, és ismételgesd egész nap. És gondolkozz rajta. Na, de hogy ezt úgy nem reklámozzák a kölyökzónába. Ugye? Vagy a gyerekszolgálatokba. Tehát ilyen rajzokkal, képregénnyel, meg mit tudom én, képes könyvvel. Tehát nem minden történetet kell úgy tanítani a gyerekeknek, ahogy az úgy minden részlettel, ahogy ez le van írva. Oké? Tehát ez ugyanilyen a Noé bárkája is az, hogy oké, hogy a 8 ember megmenekül, de hogy sok millió ember szörnyet hal kint és dörömböl, és azt nem szoktuk elmondani. Nem azért, mert hogy most elhallgatunk valamit, de nekik nem ez a lényeg most. Oké? De hogy ez egy fontos részlet. És ez a szó, hogy hálni, ez a héberben, ez sokkal többet jelent, mint szexuális kapcsolat. Ez a szó, ez a jada. Jada, ami igazából egy másféle fordításban azt jelenti, hogy ismerni. És nem csak az, hogy én tudok arról, hogy most mit tudom én, glamour napok vannak az Árkádban. Mit tudom én, milyen napok vannak. Tehát, hogy tudok információt valakiről, hanem egy bensőséges ismerés. Egy bensőséges ismerete valakinek. És tehát ennek a szónak sokkal több jelentése van az, hogy Ádám a feleségével, Évával hált, ez túlmegy a fizikain. Ebben érzelmi és szellemi szint is van. És Isten így találta ki. Nem csak fizikai, hanem érzelmi és szellemi szintje is legyen. És majd meglátjátok, hogy milyen jelentősége van ennek, ahogy haladunk üzenetről üzenetre. De ez a szeretkezés, ez a hálás, együtt háltak, ez több, mint fizikai. És itt van egy ábránk, a sikeres házasságnak a köre. A férj és a feleség. A szexualitásban a sikeres házasság. Oké, tehát kör, és azon belül lenni. A körön belül férj és feleség. Nem körön kívül lenni, vagy a körből kilépni, vagy innen valakinek a körébe belépni, és szexuális életet élni, hanem a körön belül van a férj és a feleség. És ők ketten élnek szexuális életet. És ez a siker kulcsa a szexualitásban. Tehát férj és feleség, minden a körön belül rendben van. A körön kívül káros. De hát ez elég korlátozó, nem? Nem. Nem. Abszolút nem. Igazából felszabadító. Tehát az elmúlt 2 évtizedben, ennyit voltam én a szolgálatban, a kereszténységemben, azt látom, hogy minden probléma a szexuális téren az azért van, mert emberek nem a körön belül élték a szexuális életüket, vagy kiléptek a körből, vagy valaki innen belépett ebbe a körbe, vagy a körön kívül csinálták. Minden. És nem tudnak megszabadulni. 5, 10, 15, 25, 40 évig ezektől a dolgoktól. Annyira besérültek. És aztán lehet, hogy aztán lett valaki, akivel egy körbe lettek, de akkor meg az úgy megpecsételte ezt a kapcsolatot, hogy nem volt egészséges. És nagyon nehéz meggyógyulni belőle. Ja, úgyhogy én azért mondom, hogy körön belül lenni, ez felszabadító. Tehát a szexuális élet a körön belül, ez felszabadító, nem korlátozó. Ezt nagyon meg kell értenünk. Tehát a körből való kilépés, az sosem egyszerűsítette meg senkinek az életét. Lehet, egy kellemes pillanatnak tűnt. A körből való kilépés senkinek sem könnyítette meg a Jézussal való járását sem. Soha. Soha. A körből való kilépés, ez mindig csak bűntudatot, szégyent, és nem tudom, fájdalmat, sebeket hozott. A világ azt mondja, lépj ki nyugodtan, lépj ki ebből a körből, nyugodtan, rendben lesz. Ja, igen, az, köszi. Mint a reklámok. Ha van valami betegség, vagy valami panaszod, ajánlják a gyógyszert. Oké, tehát a reklám az nem úgy néz ki, hogy mit tudom én, van egy 2 perces reklám, 10 másodperc, míg bemutatják a fájdalmat és a gyógyszert, és 1 perc 50 másodperc az összes mellékhatás, ami azon a papíron van, összehajtogatva nagyon apró betűvel, amit másfél óra míg elolvasol. Nem. Azt elintézik úgy, hogy kérdezze meg olvasát. Oké, tehát körülbelül ennyivel lerendezik. És ilyen a világ a szexualitással kapcsolatban. És hogy lépj ki nyugodtan, rendben lesz. De nem beszélnek a mellékhatásról. Nem beszélnek a mellékhatásról. Nem mondják el, hogy ezen a körön kívül nem lesz örömöt. Nem lesz öröm. Oké, tehát ha ezen a körön kívül élsz, nem lesz öröm. Az az öröm tuti nem lesz, amit Jézus akar adni. Nem. Úgyhogy ne felejtsük el, a gondolataim és az utaim nem a ti gondolataitok és az utaim. Az én gondolataim, azt mondja Isten, magasabb és jobb. Na, úgyhogy a buli kedvéért egy olyan könyvet választottam a Bibliából, ami számunkra nagyon passzol ehhez az üzenetsorozathoz, és régi vágású dinoszaurusz testvéreink valószínűleg nagyon jól tudják, hogy melyik könyv lesz ez. Na, lehet találgatni. Énekek éneke, így van. Tehát ezt fogjuk egy kicsit kivesézni. A teológián nekünk arról beszéltek, hogy ez a könyv, ez egy allegória, ami Jézus Krisztus és a gyülekezet kapcsolatáról beszél. De a helyi emberek, a zsidó emberek, akikhez sokkal közelebb áll ez a könyv, mindenféle információval, ami benne van, azok azt mondják, hogy ez egy férjről és egy feleségről szól. Egy férjről és egy feleségről. Akik között a dolgok nagyon felpesdülnek. Kéted? Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, és ha egyedülálló vagy, szeretni fogod. Na, kezdjünk bele. Tehát, amivel kezdődik az énekek éneke, az az, hogy a nő beszél. Oké? Tehát ebből is látod, hogy a Bibliának igaza van. Tehát, mert a férfi csendben van, a nő beszél. Oké? Tehát itt van még egy érve, miért a Biblia igaz. Két, nem gúnyolodni akarok, ez az igazság. Tehát azt mondja, hogy így kezdődik. Csókolj meg, kedvesem, csókolj újra meg. Újra meg újra. Tehát rámenős. Rámenős az asszony. De ne feledjétek, ez nem férfi és nő, hanem férj és feleség. Oké? Tehát mindig ebbe a körbe gondolkodunk. A szexualitásról beszélünk, és minden, amit itt most nézni fogunk, ez a körön belül. A körön belül férj és feleség. Oké? Tehát azt mondja, csókolj meg, kedvesem, csókolj újra meg újra, mert ahogy te szeretsz, az mámorítóbb a bornál. Harmadik vers, megrészegít drága olajod illata. Na, házas férfiak. Nekem is rá kellett erre jönnöm, de rájöttem, hogy az egyik legromantikusabb dolog, amit tudok tenni a feleségem felé, az az, hogy rendszeresen zuhanyzom. Oké? És rendszeresen fogatmosok. Oké? Mert amíg fiú voltam, meg kiscsikó voltam, rá se jöttem, hogy fiú szagom van. Mert ez úgy vele jár, tudod. Együtt vagyunk, velük lógunk. Tehát ami nők közelébe kerül az ember, már jeleznek. Nyilván érzékenyebb az ő orruk mindennél, de tudod, tehát csak azt akarom mondani, hogy ha már jó az illat, akkor az már némelyeknél már hozza a hangulatot is, fiúk. Úgyhogy azért nem ennyire egyszerű a dolog, de oké, de harmadik vers, azt mondja, neved bódító illata szétárad, mint kiöntött illatos olaj. Azért szeretnek téged mind a leányok. Oké, de azt nézzétek, hogy itt azt mondja, hogy a neved bódító illata. A neved bódító illata. Tehát nem a testéről van szó, majd arról is lesz szó nem sokára, de itt most a neved bódító illata, és itt nem a hírnévről van szó, hogy valakinek hírneve van, hogy hajtja a csajokat. Oké? Hanem a név az mindig a jellemet, a karaktert, hogy milyen jelleme van annak az embernek, annak a férfinak. És azt mondja, hogy tehát milyen jellemed van. Bódító illata szétárat, mint a kiöntött illatos olaj. Azért szeretnek téged mind a lányok. Aki a hírnév az, amit mások gondolnak rólad. A jellem az, aki vagy, amikor senki nem lát. Ez a különbség a kettő között. A hírnév az, hogy mit gondolnak mások rólad. A jellem az, amikor aki az vagy, amikor senki nem lát. Ja, úgyhogy a jelleméről beszél. Azt mondja, hogy a jellemed annyira jó, annyira csodálatos, hogy tökéletesen megbízom benned. Erről beszélsz. Mert tudom, hogy szeretsz. És a megfelelő motivációból szeretsz. Oké? Tehát ez a jellemes férfi. Nem azért szeretlek, ahogy majd a kezem a megfelelő helyekre kerüljön. A bugyiba, vagy más helyekre. Hanem mert egyszerűen feltételsz nélkül szeretsz engem. És férj és feleség köre. Erre mindig emlékezzetek, amikor erről beszélünk. Tehát mindig szeretsz engem. Feltétel nélkül szeretsz engem. A helyes motivációból kezdeményez elfelé. És ezért ez a feleség, ez az asszony megőrül a férjért. Mert van egy fantasztikus jelleme. Oké, úgyhogy ha egyedülálló srác vagy, akkor az a legjobb tanács, amit adhatok neked, hogyha egy nagyszerű férj akarsz lenni, hogy dolgozz a jellemeden. A jellem kulcs, hogy a jellemet fejlődjön. Azon kell munkálkodni. Jellemfejlődés. Nem jellemtelennek lenni, hanem... És a jellemet nem lehet megjátszani. Az kiderül. Tehát az nem lehet letagadni, az egyből kiderül. Helyzetekben, élesebb helyzetekben kiderül. Úgyhogy, és lányoknak, meg az a tanácsom egyedülálló lányoknak, hogy olyan sráccal járj, aki jellemmel bír. Akinek jellembeli problémái vannak, azt hagyd el, mint a vírust, vagy a bakteriális fertőzést. Tehát el kell hagyni. Lóba kell hagyni. A te érdekedben mondom, mert nem fog megváltozni. Nem fog megváltozni. Ha megy az ígérgetés, az nem változik meg soha. Soha. Ja, úgyhogy figyelj, férj és feleség, azt mondja a negyedik vers. Ragadj magaddal, hadd fussunk, repüljünk veled. Tehát vigyél magad. A király bevitt engem belső szobájába. Kitett azt mondja, vigyél be! Tehát nem is azt mondja, hogy bevitt, hanem az eredeti azt mondja, hogy vigyél be. Tehát egy vágyat fejez ki, az asszony vágyik, hogy vigyél be a belső szobába. Nem bélyeg ambulant nézegetni. Jó? De hát ilyet nem mondhatok. Hát nő ilyet nem mond. Ez olyan mocskos. Lehet, hogy a férjed ezért imádkozik. Hogy ilyeneket mondjál. Így van. Tehát, ha ezt mondanál telefonba, miközben a munkahelyeden vagy, mégis még ezt is megcsinálom, meg azt is megcsinálom. Azt is. Ha ezt mondanál telefonba, szerintem totál káros, hogy törnéd hazafelé az autót, vagy nem tudom, kitörnéd a lábad, hogy hazaérj. Minél hamarabb. Ja, úgyhogy azt hittetek, hogy a Biblia unalmas, mi? Nem. És aztán ugrunk egyet a második fejezetre. Itt is a nő beszél. Másik fejezet, 5. vers azt mondja, erősítsetek aszaltszőlővel, üdítsetek fel almával, mert egészen beteg lettem a szerelemtől. Bal karja fejem alatt, jobbjával átölel engem. Két, tehát fantáziadúsak. Tehát egyébként mi történik itt? Kommunikáció. Egy kommunikáció, tehát megerősíteni, felüdíteni, a bal karja fejem alatt, jobbjával átölel, tehát van kapcsolódás, van kapcsolat, van bensőségesség, de kommunikáció. Kommunikáció. Azt mondja a 16. vers, szerelmesem az enyém, én meg az övé, aki liliomok közt legelteti nyáját. Na, itt van az allegória. Liliomok közt legelteti nyáját. Igen. Erről sokat lehetne beszélni, de ez most számukra az eleje a fontos. Az eleje a fontos. Miért? Mit jelent a vége? Férj és feleség, jó? Férj és feleség köre. A sikeres szex köre. Na, tehát a szerelmesem az enyém, én meg az övé, ez azt jelenti, hogy én hozzátartozom. Ezt mondja. Ezt kommunikálják egymás felé, hogy én hozzá tartozom. És ez biztonságot jelent. Ez azt jelenti, hogy biztonságban érzi magát. És itt van egy képlet. Kommunikáció plusz elkötelezettség egyenlő bensőségesség. És ez házasságon belül. Mert a házasság kötés fejezi ki az elköteleződést. Amíg nincs, addig nincs elköteleződés. Ja. Addig a férfi megkapja azt, amit akar, a nő meg nem. Kaját, mosást, szexet. Megkapja a férfi, a nő meg nem kapja meg a biztonságot. Ezért is fontos a házasságkötés. Ja. Bárki szexelhet, de csak kevesen tapasztalják meg az intimitást és a bensőségességet. És mondom, ez kommunikáció és elköteleződés. Ennek a kettőnek lesz az eredménye. Egy péntekesti vagy egy szombatesti szexkaland, a jateklubba vagy mit tudom én hol, vagy utána, ez nem bensőségesség. Vagy a munkahelyen, vagy bárhol. Bárkivel. Na, tehát nyilván én most őszinte vagyok, de főleg a lányok miatt, mert többek vagytok lányok ennél, hogy ilyen dolgokba belemenjetek, vagy ilyen kapcsolatokba belemenjetek. Tehát sokkal többek, értékesebbek vagytok. A kommunikáció nagyon fontos, mert meg kell tanulnunk, hogy hogyan beszéljünk. Tényleg meg kell tanulnunk. Nekem is meg kell tanulnom, és tanulom folyamatosan. Tudod, a frissen házasodott, vagy házasulandó férfival való beszélgetés. Na, mit terveztek a Nász útra? Tudod te azt, mit tervezünk a Nász útra? Jó, akkor másképp kérdezem. Mit tervezel a Nász úton a nap 23 óra 59 perc 48 másodpercére. Oké. Arra 12 másodpercről nem beszéljünk, ami... Tehát beszélgetés. Megismerni a másikat. Kommunikáció. Tehát ha a lányaimat a randira, első randira, az udvarló úgy viszi el, hogy moziba viszi, akkor két téglával várom. Hogy én is megyek, és én lök az ölébe. Oké, mert mit üzen ez? Az, hogy annyira lusta vagyok, hogy nem vagyok hajlandó még csak egy beszélgetős estét sem eltervezni, akár a kérdéseimmel, hogy megismerjem a másikat, hogy ki ő, micsoda ő, hogy gondolkodik, mi érdekli őt, mi történt az életébe, hanem beülök egy helyre, ahol nem kell beszélgetni. Az egy másik alkalomban viszont. Yeah. Úgyhogy lányok, óvakodjatok az ilyen fickóktól. Mi nem jártunk moziba. Yeah. De tényleg óvakodjatok, akik nem akarnak beszélni. És nem akarnak beszélgetni. Tehát ez veszélyes. Tehát ha nem érdeklődik irántad, mint egy személy iránt, az nagyon veszélyes. Az biztos vagyok benne, hogy nem Isten ajándéka számodra. De annyira jól néz ki. Annyira jól néz ki. Jó, várjunk egy 10 évet, vagy 20 évet, és akkor majd meglátjuk, hogy mennyire jól fog kinézni. Tehát kommunikáció és elkötelezettség. Kommunikáció és elkötelezettség. Mikor mind a ketten elkötelezettek egymás iránt, lesz bensőségesség. Ja. Úgyhogy, ja, tehát én annyira szeretem Virágot, hogy 2 naponta járunk moziba. Nem. Nem, de tényleg totálisan elkötelezett vagyok iránta. És szeretem őt. Ja, és annak ellenére, hogy ő így kibírja velem, és nem vagyok egy jó képű csávó. Bár azért nem volt rossz ez a 20 évvel ezelőtti fénykép rólam, de ezt már lassan le kéne szedni a falról, mert a jelenkori ábra kiábrándító, de hát, na, mindegy. Tehát uraim, ha a szemem a gépen van, és olyasmit bámulok, hogy ott férfiak meg nők birkóznak egymással nem valóságos helyzetekben. Tehát ezért káros a pornográfia. Mert nem valóság. Szétszedi az elkötelezettséget. Hölgyek. Ezért annyira pusztító olyan filmet nézni, mint ez a Szürke 50 árnyalata, ami igazából ihlette az üzenetsorozatnak a címét. Mert ott van, vagy olyan könyvbe jelent meg először, aztán megcsinálták filmen. Mert egy olyan fickóról szól, ami nem valóságos. És nők elkezdenek vonzódni hozzá. És ez csak egy fantázia szülemény. És amúgy nem is vonzó. Mert a szadomazót promotálja. Tehát, na, a lényeg az, hogy mind a két felet megrabolja az elkötelezettségtől ezek a dolgok. Oké? Úgyhogy a következő gondolatunk az ez, hogy a tisztaság most az út a bensőségességhez. Tisztaság a körönbelül, hogy én körönbelül vagyok és tiszta vagyok, de egyedülállóként is a tisztaság most az bensőségességet fog hozni majd, amikor eljön a napja, hogy a körönbelül legyek valakivel. Tehát a tisztaság az kemény. Igen, kemény. Egyetértek vele, de megéri. Abszolút megéri. Asszonyok, figyeljetek. Kicsit tovább megyünk. Beszéljünk egy kicsit a szavaitokról, hogy mennyit jelentenek, és milyen sokat jelentenek a szavaitok a férjetek iránt. Tehát hatalom van a szavaitokban. Arra, hogy felépítsétek őket, és hogy darabokra cincáljátok őket. Mind a kettőre. Tehát sokszor nem értitek, hogy milyen hatalom van a szavaitokban. Férfiaknak sokszor a szavak számítanak a legjobban. Az önértékelésük szempontjából. És ezért mondom azt, hogy fiúk, vigyázzatok, hogyha egy olyan lányjal vagytok együtt, aki mindenkit szétszed, akkor csak tudd, hogy te vagy a következő. Úgyhogy, ja. Tehát nagyon fontos az a bátorítás, amit egy feleség tud adni a férjének. Nagyon-nagyon fontos. Itt van Énekek éneke, 5. fejezet, 10-től 16. versig. Azt mondja, ó, az én kedvesem oly ragyogó, piros arcú, hogy 10 000 közül is kitűnik. Feje arany, ragyogó színarany. Hullámos haja, holló fekete. Az én férjem kopasz. Jó van akkor, pacskold meg és mondd neki, hogy szereted. Na, most. Szemei, mint a galambok a folyóparton, mint tejben fürdő galambok. Orcája, mint balzsamos virágok ágya, melyben édes illatú fűszerek teremnek. Ajkai liliomszirmok, tehát ezt a nő mondja a férfinek. Ajkai liliomszirmok, melyekről mirha csepeg. Kezei aranyhengerek, drága kövekkel ékesítve, dereka elefántcsont, zafirokkal díszítve. Az én férjem korjai olyan, mint a vatta, vagy nem tudom én, mit tudom. A puha lufi. Akkor figyelj, akkor találj valamit, amit megdicsérhetsz, és dicsérd meg, jó? Tehát ez a lényeg. Lábai márványoszlopok aranytalapzaton. Termete, mint a libanoni cédrusé, oly nemes és fenséges. Oké, ez egy költemény is egyébként, tehát ez nem egy valóságos beszélgetés, úgymond, tehát ez egy vers is. De ők akkor, abban az időben értették ezt is. Ja. Ajka édes, ő maga mindennél kívánatosabb. Ilyen a kedvesem, a barátom, akit szeretek, Jeruzsálem leányai. Tehát a barátság van két ember között, és ebből jön a bensőségesség, akkor képesek lesztek bátorítani egymást. Képesek lesztek megerősíteni egymást. Ja, és ebből fog jönni a sikere a házasságnak. A szexuális téren is. Ja. Uraim, a ti szavaitok is számítanak. A ti szavaitok is számítanak. Abszolút. Tehát, és tudom azt, amiben hihetetlen gyöngék vagyunk, szögedésen szólva gyöngék, az, hogy megerősítsük a feleségeinket. Tehát az ő megerősítésük. De én már mondtam neki, hogy szeretem az oltárnál, majd ha változik, akkor majd tudatom vele. Addig érvényes. Oké, tehát... Nem, nekünk folyamatosan kezdeményeznünk kell a szavainkkal. Tudom, hogy van, hogy több, van, hogy kevesebb siker van, hogy abszolút kudarc ez a terület, de hogy folyamatosan kell kezdeményezünk. Mert ha csak akkor kezdeményezünk a szavainkkal, amikor a gyerekek épp már lefeküdtek, az túl átlátszó. Oké? Tehát az nem jó. Tehát, nem. Tehát levágja az asszony, hogy mit akarok. Hogyha csak ilyenkor kezdeményezek. Nem. Tehát folyamatosan kell kezdeményezni, hogy néha legyen szex. Oké? Tehát ez csak zárójel. Na, nem azért kezdeményezünk, hogy legyen szex. Nem, egyszerűen csak szükségük van nekik is a megerősítésre. Oké? Tehát nagyon-nagyon szükségük van. Lehet, hogy fölmerez, de hát nem velük unalmassá az, hogy egy emberrel élek szexuális kapcsolatot? Csak egy emberrel? Én azt mondom, hogy nem. Nem? Mert egy nő sosem ugyanaz az ember. Oké? Minden nap változik. Tehát amíg működött kedden, nem fog működni szerdán. Garantálom. Úgyhogy, ja, tehát változatos az élet. A házasságon belül is. Oké? Aztán itt van Énekek éneke 7, itt már a fickó beszél. Gyorsan haladunk, de nem veséztük még ki az Énekek énekét, jó? Azt mondja a másik vers, milyen szép a lábad saruidban, te fejedelmi leány. Oké? Tehát észrevenni a részleteket, férfiak. Fodrásznál voltál? Vagy látom, fodrásznál voltál. Nem mindegy. Nem mindegy, oké? Tehát Volt ma pedig kür, szeretem a lábad, vagy mit tudom én. Tehát részletek. Részletek, fontos. Észrevenni. Tehát érdeklik. A lányokat érdeklik a részletek. Házassági körön belül beszélünk, jó? Tehát egyedülálló fiúk ne beszélnek részletekről egyedülálló lányoknak, meg házas lányoknak se, jó? És fordítva se így van. Tehát ez nem az a kör, hogy észreveszünk a részleteket. Ja. Na, tehát második vers. Csípőt hajlása, mint az égköves nyaklánc íve, mesterkéz remeke. És most meg kell, minden egyedül áll, innentől kezdve fogja be a fülét. Nem kell. És jön a házasok része. A harmadik vers. Köldököd kerek csésze, amely mindig fűszeres bort kínálzol, hogy a bor mindig visszajön. Tested, mint egy halom, tiszta búza, liliomokkal kerítve. Na, tehát amit levághatunk ebből, hogy egyszerűen csak vonzódik hozzá. Tehát vonzódik ahhoz a nőhöz, aki ő, amilyen ő. Oké? Okay. Hú, negyedik vers. Hogy kezdjek ebbe bele? Melleid, mint iker őzikék, mint a kecses gazella kicsinyei. Mi van? Csak nem kicsi gazelláknak nevezte a melleim. De miért? Hát, nem tudom. Tehát, érde, amikor meglátsz két-három cuki kis állatot, mit akarsz velük csinálni? Valószínűleg megsimogatni, vagy nem? Tehát a kép az elég egyértelmű. Fú, nincs meleg itt, gyerekek. Kezdek izzadni. Tudod, nők nem értik. Mi ebben a nagy dolog? Melegben. Fontos. Tehát, számunkra nagy dolog. Ámen, férfiak? Ámen. Akik a feleség mellett ültek, azok... Ámen. Ötödik vers. Nyakad elefántcsontorony, szemeid a hesbóni tavak, Bat-Rabbim kapujánál. Orrod, mint a Libanon torony, amely Damaszkusz felé néz. Gyerekek, én az orr dolgot nem tettem volna bele. Figyelj, de meg kell értsünk valamit. Ez fantasztikus, hogy tehát számára a felesége volt a legszebb nő kategória. Úgy, ahogy van. Szőröstű, bőröstű, minden testrészével. Ha Libanon torony a nózi, akkor az a tökéletes nő számára. De kifejezi azt, hogy ő számomra a nő. Senki más. Mert a nők amúgy kb. 18 éves korukra 250 ezerszer hallják azt mindenféle csatornán keresztül, hogy nem elég szépek. És hogy baj van a testükkel. Oké? Okay? Úgyhogy ezért a mi dolgunk, uraim, hogy ezt kompenzáljuk. Hogy a feleségünket megerősítsük. Annyiszor, amennyiszer csak lehet. Nem csak szavakkal, hanem tettekkel is. Ja, úgyhogy fel kell tegyük a kérdést. Mit tehetek, drágám, amitől szeretve érzed magad, tisztelve érzed magad, nagyra értékelve érzed magad, és aztán mikor kimondom ezt a mondatot, akkor kus van, és jegyzetelsz. Oké, tehát nem szól semmi, csak írod. Vastag füzet. Ők másképp látják, de igazuk van. Ja, nekik van igazuk. Na, úgyhogy az én gyönyörűségem itt ül. Botárné Virág Andrea, hivatalos nevén. Ja, úgyhogy nekem nem kell máshol keresgélnem a gyönyörű nőt. Ja. Hatodik vers, azt mondja, fejed, mint a Kármel hegye, Hajad, mint a bíbor, fürtjeid rabul ejtik a királyt. Ó, milyen csodaszép vagy szerelmesen, milyen gyönyörű és kedves. Sudár termeted, mint a datolya pálma. Melleid, mint a datolya fürtök. Már megint a mellek. Mondom, hogy a férfiaknak ez egy fontos testrész. És aztán beindul teljesen 9. vers. Bizony, felmegyek a pálmafára. Leszedem a gyümölcseit. Melleid legyenek szőlőfürtök, ugye ezek a gyümölcseid. Leheleted alma illatú. Oké, tehát azok, akik allegóriának mondják az énekek énekét, hogy itt Jézus meg a gyülekezet, na erre varjanak gombot. Tehát ezt valahogy magyarázzák meg nekem, hogy ez most mit jelent. Biztos meg tudják egyébként, tehát mindent meg lehet, de hát azért ez durva. Amit itt így leír. Ja. De ne felejtsük el. Férj és feleség köre. Tehát a körön belül vagyunk. 10. vers, csókod íze, mint a legjobb boré, amely szerelmesem kedvére folyik, alkamon fakadsz fogaim között. 11. vers, én a kedvesemé vagyok, és ő pedig engem kíván. Oké, tehát a férfi azt mondja, ő az én nőm, az asszonyom, a nő azt mondja, az asszony azt mondja, ő az én férfi, a férfi emberem. Tehát mi az egymásé vagyunk. És senki más. Nincs más. Ez a mi körünk. Ez egy szűk kör, de ebben a körben minden rendben van. És nincs senki másnak helye ebben a körben. Nincs. És így azt mondja a 12. vers, jöjj velem, szerelmesem, menjünk a mezőre. Töltsük falun az éjszakát. Ó, tehát menjünk el vakációzni, azt mondja. Hajnalban menjünk a szőlőkbe, nézzük meg, nyílik-e a szőlő virága, a gránátalma virágzik-e már, ott leszek egészen a tiéd. Oké, tehát menjünk vakációzni, a hely ki van nézve, és ott aztán adunk neki. De erről beszél. Manapság már ugye szőlőmezőn nem ajánlom, tehát amióta Facebook meg ilyen dolgok vannak, tehát és már fönt van a világhálón, tehát azért óvatosnak kell lenni, de vegyük észre, hogy miről van itt szó. Tehát itt egy hatalmas szabadság van. A férfi részéről is, és a nő részéről is. Hogy egymásai legyenek. Miért? Mert van egy bensőségesség kettőjük között. És abszolút szabadok így gondolkodni, szabadok erre az egészre így megélni, amit itt olvasunk. 14. vers, édes illatát árasztja a mandragóra virága, kapunk előtt válogatott gyümölcsök várnak frissek, és aszaltak, neked tartogattam őket. Oké, tehát önmagáról beszél a gyümölcsökről, ezt neked tartogattam. Oké, tehát ezt neked tartogattam. Neked tartogattam. És azt mondja, szerelmesem. Tehát azt mondja ezzel, hogy amiért számomra, azért, hogy számomra különleges, ezt mondják itt végül is, mert ezen a körön belül vagyunk. És én vártam rád. Neked tartogattam. Nem odaadtam 10 férfinak, vagy 10 nőnek, és így vártalak téged, hogy edzésbe legyek, mire megérkezel. Minden más, emlékkel, betegséggel, rejtettel, vagy mindenféle sebbel, és most így tartogattam magam neked. Nem. Azt mondja, én tartogattam magam neked, vártam rád. Úgyhogy van abban, remélem látjátok, hogy van abban valami, hogy türelmesen várni. Türelmesen várni, és tisztaságban várni. És tisztaságban kezdeményezni. Tehát házasságig tisztaságban lenni. Ja, és bennmaradni aztán a körben. És itt egy kérdés, egy befejezésünk. És nem kell hangosan válaszolni. Csak tegyük fel, hogy ha egy naplóban leírnánk a szexuális életedet, a múltadat, és itt most ezt felolvasnánk, mint ahogy most ezt a szexuális múltat ennek a párnak itt, akkor ugyanígy sokat nevetnénk, és örömmel beszélnénk róla. És lenne benne öröm, lenne benne szabadság, vagy Vagy ha azt felolvasnánk, akkor fájdalom lenne benned, régi sebek felszakadnának, szégyenérzeted lenne, és csak egy nagy megbánás lenne. Mert ez a helyzet ma a legtöbben így élnek. Tehát a körön kívül. Sőt, nem kell a kör. És nekem is ez volt a perspektívám. És aztán miután én találkoztam Krisztussal, és miután találkozol Krisztussal, könnyen azt gondolod, hogy te már, ha így éltél, egy ilyen szabadosságban éltél, könnyen azt gondolod, hogy tehát akkor én már romlott termék vagyok. Romlott árul, lejárt a szavatosságom, a minőségem. De, vagy lehet, hogy úgy vagy, hogy én kiléptem a körből, és így szúrtam el a dolgokat. Vagy beléptem valakinek a körébe, tehát valaki házas volt, és én léptem be szexuálisan egy házas ember életébe. És lehet, hogy mocskosnak érzed magad, vagy úgy, hogy el van szúrva a dolog. Vagy lehet, hogy kirángattak a körből, vagy erőszakot tettek rajtad. És a szexualitás nem körben volt, a körön kívül, de te nem akartad. És ott van ez a bűnbánat, ez a szégyen, ez a mocskosság érzése. És ezt akarom mondani, hogy az örömhír az nagyon valóságos ma is. Hogy Jézus teljes mértékben meg tud tisztítani téged. Oké, tehát Jézusban nem csak örök életet kaptunk, hanem egy vadonatúj életet, egy céllal bíró életet. És ez nem jelentéktelen. Nem jelentéktelen. Ja. Úgyhogy nagyon jó. Csak még egy gondolat, hogy szedtem ki a szemetet a kocsiból, kenyeres szemetek is voltak, rengeteg kenyérnek az acskója, így összerakva, és mivel én ilyen egykörös vagyok, ezért jól fölpakolom magam mindig, mert nem akarok két kört menni a kocsihoz meg vissza, és miközben megyek, tele a kezem, csörög a telefon. És tudom, hogy ez egy fontos hívás, föl kéne venni. És hirtelen olyan pánikba tudom, és nézem, most mit csináljak, hogy vegyem föl? Aztán jött egy gondolat, hogy hát Balú, tedd le a szemetet, és válaszolj a hívásra. Érted? De jó, tényleg, mekkora ötlet. És ezt tette Jézus is velünk. És azt mondja, hogy tedd le a szemetet, hogy tudjál válaszolni a hívásomra. És lehet, hogy sok szemét van a szexualitás miatt a múltadban. És ezért nem tudsz válaszolni az ő hívására, de csak leteheted az ő szemetét. Ezért halt meg Jézus a kereszten. Hogy a szemetünket le tudjuk tenni. És ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Mert leteszem a szemetet, és meg tudom hallani azt, hogy mit mond nekem Isten. És meg tudom hallani azt, elfogadhatom azt, amit akar adni számomra. És és figyeljetek, az ő gondolataim magasabbak az én gondolataimnál, az ő utaim magasabbak az én utaimnál. Ja, úgyhogy lehet, hogy kiléptél a körből, vagy be sem léptél, és szemétnek érzed magad, vagy károsztatva érzed magad a múltad miatt. Csak azt akarom mondani, hogy a legtöbbet idézett vers az János 3.16. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben el ne veszen, nem örök élete legyen. De szerintem a legünnepeltebb vers az a következő kéne legyen, ami utána jön. Hogy Isten nem azért küldte a fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a közreműködésével megmenekülhessenek. Tehát nem elítélni jött, hanem azért, hogy emberek megmenekülhessenek. És a következő alkalmak bulik lesznek. Tehát ugyanígy fogunk nevetni. De lesz feszültség is. Ja, tehát lesz hely az ünneplésnek, lesz hely a bűnbánatnak, lesz hely az örömnek, lesz hely a megtörtségnek. De a nagy cél az az, hogy lássuk tisztán Jézust. Lássuk tisztán Jézust. Lássuk meg azt, hogy neki nagyobb terve van az életemre, mint nekem. Lássuk meg azt, hogy az ő gondolatai, az ő utai, azok magasabbak, mint az enyémek. És magasabbak, mint ennek a világnak a gondolatai és utai. Ja, úgyhogy, igen. A körben maradni, az harc. Az harc. De megéri a harcot. És aztán nem lesz megbánás a végén. És szégyenérzet. Ja, úgyhogy imádkozzunk, jó? Imádkozzunk. Jézus, köszönjük. Köszönjük azt, hogy ilyen buli volt a mai alkalom. Némelyeknek. Másoknak meg nagyon komoly és nehéz téma. És lehet azért, mert néhányak kiléptek a körből, vagy még be sem léptek. És lehet, hogy ez éppen most is zajlik az életükben, és csak imádkozom, hogy te törzs meg mindannyiunk elméjét, a te gondolataiddal, mert azok sokkal-sokkal magasabbak és nagyobbak, mint a miénk. Úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy megütött valami ebben az üzenetben, jó értelemben megütött, vagy akár szívesen beszélni valakivel erről, vagy szeretnéd, hogy imádkozzon érted valaki, mert küzdesz a megbocsátással, vagy a meg nem bocsátással, küzdesz a házastársaddal, küzdesz az egyedülállóságoddal, küzdesz a pornográfiával, vagy nem tudom mivel. Tehát, hogyha van csomagod, csak tudd, hogy Jézus Krisztus találkozni akar veled. És hogyha szeretnéd, hogy imádkozzon érted valaki, akkor a dal alatt nyugodtan gyere hátra, és lesz, aki imádkozik érted. Jó? Ott leszek én is, ott lesz Gábor, ott leszünk. És hogy akarod, hogy imádkozzunk érted, mert Isten megérintette a szívedet, és nem akarod elengedni ezt, akkor gyere hátra bátran. Jó? Mindegy, hogy most jársz, itt nem olyan rég, most vagy itt először, vagy 1000 éve, tök mindegy. Csak gyere. Gyere hátra, és segítünk. Ha kiléptél a körbe, akkor csak tudd, hogy nincs károsztatás. Az üzenet azért hangzott el, hogy gyere, és kezdj el Jézussal járni. Vagy folytasd ő vele. Ha úgy vagy itt, hogy valaki tett veled valamit, amit nem akartál, akkor ez lett az a nap, amikor azt mondod, hogy soha többet. Nem engedem, hogy az ördög károsztasson emiatt. Ha bűntudatod van emiatt, a dolgok miatt, akkor csak tudd, hogy nincs, nem kell többé ezt cipelned. Ha küzdesz, akkor nem kell többé ezzel küzdj. Úgyhogy Jézus, köszönjük. Köszönjük, hogy vonz bennünket magadhoz. Köszönjük azokat, akik válaszolnak a te hívásodra. És hisszük, hogy te egy nagyon mély és különleges munkát végzel a szívünkben. Imádkozunk a sorozat 3 hátralévő hetért. Szükségünk van rá, mert a te gondolataid és utaid sokkal többek és magasabbak, mint a mieink. Ámen.